A mai alkalommal egy rendkívüli találkozásnak leszünk szemtanúi. Jézus Krisztus szolgálata elején találkozott a samáriai asszonnyal, és ez a beszélgetés a Bibliának, az evangéliumoknak egyik középponti része. Sok-sok kérdés feszül ebben a beszélgetésben, meg fogjuk látni, hogy túl a tartalmon, még formailag is nagyon értékes ez a találkozás, hiszen arról szól, hogy hogyan lehet emberekkel kapcsolatot teremteni, hogyan lehet embereket megmentő szeretettel körülvenni, hogyan változik meg egy ember Jézus Krisztus fellépésének, magatartásának a hatására. Mielőtt rátérnék a beszélgetésre, röviden néhány szót a körülményekről, az előzményekről. Jézus a fellépése után, ez volt időszámításunk előtt 27-ben, Jézus a fellépése után egy rövid júdeai szolgálatot végez el Jeruzsálemben és környékén. Ekkor történik meg a Nikodémussal való beszélgetés, amelyről János evangélium a harmadik fejezete tudósít, és Jézus elhagyja a déli országrészt, Júdeát, és megkezdődik a nagy galileai szolgálata. Ugye Jézus korában három részre szakadt az ország, Galileára, Samáriára és Júdeára, és általában a zsidó származású utazók kikerülték ezt a középső országrészt, Samáriát, és a Jordán másik oldalán tértek az északi országrészbe, Galileába, azért, mert óriási volt a gyűlölködés a samaritánusok és a zsidók között. Ugye ez a Samária, ez egy vegyülékes lakosságú vidék volt, amelyet még időszámításunk előtt 722-től, amikor az asszírok deportálták a zsidókat, különböző vegyülékes néprétegekkel telepítettek be, és az idők során heves gyűlölködés fejlődött ki a vegyülékes lakosságú és vallásosságú samaritánusok és a tiszta zsidó lakosságú júdeai országrész között. Jézus azonban nem kerülte ki Samáriát, és amikor elindult tanítványaival együtt, akkor a közvetlenebb, a rövidebb utat választja, és itt mutatnám egészen pontosan a térképünkön, hogy ez a beszélgetés Síkár városában, tehát ez itt van, Samáriának a déli részén, Síkár városában játszódik le. Ez is mutatja azt, hogy Jézus Jeruzsálemből egyből észak felé veszi az irányt, és tanítványaival együtt megérkezik ebbe a samaritánus városkába. Ugye déli hőség van, Jézus és tanítványai a fáradtságtól, a napmelegtől elcsigázottak. Jézus leül a kúthoz, a Síkár városának a határán levő Jákob kutyához, a tanítványok pedig bemennek a városba, hogy ott élelmet szerezzenek. És miközben Jézus várakozik a tanítványokra, hogy jöjjenek vissza a városból, aközben történik meg ez a találkozás a samáriai asszonnyal. Felírtam a táblára, hogy János evangélium a 4. fejezetében a 3. verstől tekintjük át ezt a beszélgetést. Nem olvasom fel az egész beszélgetést, hanem mindig megállnék egy-egy lényeges mozzanatánál. Tehát János 4. fejezet 3. versétől ez így szól. Elhagyta Jézus Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig által mennie. Ment azért Samáriának Síkár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, és mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Kedves hallgatók, rögtön itt már meg kell állnom, mert Jézusnak egy rövid kérése, ez az adj innom, ez rögtön megfontolást igényel. Vajon miért? Jézusnak ez a rövid kérése, hogy adj innom, amit szól a samáriai asszonyhoz, sok mindent kifejez. Vegyük csak sorba, hogy mi mindent kifejez. Először is ez a kérés kifejezi azt, hogy Jézus Krisztusban nem volt előítélet. Ő megszólított egy samaritánust, akik nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy a zsidók ővelük társalkodjanak, hiszen a zsidók lenézték a samaritánusokat. Jézusban azonban nem volt előítélet sem faji, sem vallási szempontból. És ezért ő kezdeményezte a beszélgetést, ami önmagában is nagy szó volt, mert a régi világban egy asszonnyal, aki beszélgetés kezdeményezett, ugye az közítélet tárgya volt. Figyeljük meg, hogy azt mondja itt János evangélista, hogy mintegy 6 óra volt, ugye palesztinai időszámítás szerint ez déli 12 óra. Vajon ez az asszony miért ment déli 12 órában, órakor a kúthoz? Általában keleten az asszonyok este fele mentek ki a város, a falu környéki kutakhoz, mert rekkenő hőség volt. Este nem csak vizet merítettek, hanem egymással találkozhattak is az emberek, tehát megbeszélhették ügyes-bajos dolgaikat. Ez az asszony azért ment déli 12 órakor a kúthoz, mert nem akar találkozni másokkal. Ez kiviláglik a történetből, hogy miért. Kerülte az embereket. Ugye az erkölcsi élete nem volt a lehető legfedhetetlenebb, és ezért nem akar találkozni emberekkel, nem akar találkozni a megrovó pillantásokkal, a célzott kijelentésekkel. Inkább elment délidőben a kúthoz, hogy senkivel ne találkozzék. Jézus Krisztus azonban éppen ott ül, várja a tanítványait vissza, és megszólítja ezt az asszonyt. Tehát figyeljük meg, a megszólításból rögtön először ezt tanulhatjuk meg, hogy Jézus kezdeményezett mindig emberek iránt. Nem volt benne előítélet. Nem azt latolgatta, hogy milyen etnikai, vallási különbségek vannak. Ő nagyon jól tudta azt, hogy az első lépést mindig annak kell megtenni, aki erősebb a hitben és a szeretetben. Jézusban nem volt előítélet. A második dolog, amit ebből szeretnék kiemelni, hogy Jézus nagyon fáradt volt, nagyon elcsigázott volt. Ő maga a kútból nem tudott vizet meríteni, nem volt mivel. És ez a kérés, hogy adj innom, ez kifejezte azt is, hogy Jézus Krisztus számított a másik ember segítségére. Jézus is emberfia volt, emberi természetben élt, őnek is szükségletei voltak, és ő egyáltalán nem tartotta alávaló dolognak azt, hogy ő kér az emberektől. Sokszor egy beszélgetés, egy találkozás az emberi világban nem azzal indulhat meg, hogy mi akarunk adni az embereknek, hanem jobban megindulhat akkor, hogyha mi kérünk valamit az emberektől. Sőt, mondhatnám azt is, hogy nagyon sokszor mi ott rontjuk el a dolgokat emberekkel, hogy mindjárt adni akarunk. Mindjárt valamit felajánlunk, mindjárt valamivel a segítségére akarunk sietni másoknak. Ez nagyon szép dolog, de sokszor, amikor ez nem párosul tapintattal és bölcsességgel, akkor visszafelé is elsülhet, és emberek nem lesznek bizalommal irántunk. Sokszor a bizalom kiváltásához sokkal többet ér kérni az emberektől. Nem nagy dolgot, valami keveset. Például ezt, hogy adj innom. Ki az, aki megtagadta volna a vizet egy fáradt vándortól? Tehát Jézus erre is példát mutatott, ő nem törődött fáradtsággal, ő nem törődött azzal, hogy ő kicsoda és ki az az asszony, hanem kérni is tudott az asszonytól. És a harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy Jézusnak a magatartásában volt egy bizonyos átgondoltság. Jézus tudta azt, hogy ember és ember között akkor létesül igazi kapcsolat, hogyha a bizalom megteremtődik két ember között. És minden találkozás, minden barátkozás első előfeltétele ez. Szóval ebből is nagyon sokat tanulhatunk, mert sokszor mi úgy akarunk adni az embereknek, úgy akarunk mondani valamit, vagy úgy akarunk kérni az emberektől, hogy előbb nem ismertük meg a személyiségüket. Pedig ez nagyon fontos. A másik embernek éreznie kell, hogy mi kíváncsiak vagyunk rá, mi érdeklődünk iránta, szóval mi szeretnénk egy valódi emberi kapcsolatba kerülni vele. Minden emberi kapcsolatnak ez az első nagy törvényszerűsége, hogy a bizalmát megszerezni, megnyerni a másik embernek. Úgyhogy mindebből ezt írnám fel először, hogy a samáriai asszonnyal való beszélgetés erre tanít, ezt mutatja be Jézus Krisztus, hogy bárki emberrel, akivel mi kapcsolatot akarunk találni, és szeretnénk neki adni valamit, ne legyen bennünk előítélet, tudjunk kérni is tőle, de ami a legfontosabb, és amit így szinte törvényszerűen szeretnék felírni a táblára, hiszen a beszélgetés bizonyos törvényszerűségeket fog mutatni, az első dolog a bizalom megszerzése. Hiába mondjuk mi a legszebb dolgokat az embereknek, hiába akarunk nekik nagy ajándékokat adni, hogyha nincs bizalmuk hozzánk, akkor az egész semmit nem fog érni, és az emberek nem fogják azt úgy megbecsülni az értéke szerint, mint ahogy az valójában ér. Még annyit is hadd tegyek hozzá ez az agyinnomhoz, hogy ebből azt láthatjuk még egy szélesebb törvényszerűség szerint, hogy Istennek a magatartása az emberekhez mindig váratlan és meglepetésszerű. Isten mindig akkor szólítja meg az embert, és az emberek világában ez olyan titokzatos, hogy Isten hogyan nyúl bele az emberek életébe, amikor nem várjuk. Ez a samáriai asszony biztos nem úgy kelt fel, hogy ő vele valami akkor történik azon a napon. És amikor kiment oda a kúthoz, és találkozott ezzel a rejtelmes idegennel, akit soha nem látott, és megszólította őt valami egészen váratlan és különleges volt ez ő ránézve. És ebből megtanulhatjuk azt, hogy igen, Isten közeledése az emberhez mindig váratlan és kiszámíthatatlan. Ezt nem lehet előre kiszámítani, hogy Isten hogyan fog közeledni az emberhez. Az Úr érkezése című versében ezt Ady Endre nagyon szépen mutatta be, amikor azt mondta, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Szóval ez a csöndes, váratlan közelítés, ami emberileg kiszámíthatatlan, de biztos, hogy Isten akkor közelít egy emberhez, amikor a legnagyobb esély van arra, hogy az ember meg is hallja azt a közelítést, és annak nyomán meg fog változni. És milyen egyszerű ez sokszor. Ennyit kellett mondani Jézusnak, hogy agyinnom, és meg fogjuk látni, hogy az asszonyban rögtön kiváltott valamit, minden beszélgetés második fő törvényszerűségét, amelyet így nevezhetnénk, hogy az érdeklődés. Az érdeklődés felkeltése, hiszen ha olvassuk tovább a beszélgetést, akkor annak lehetünk tanúi, hogy az asszony így válaszolt. 9. vers. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Ez az, amit említettem önöknek, hogy olyan áldás volt az ellentét a két néptörzs között, hogy ez egy rendkívüli dolognak számított, mint hogy a mai világban is, hogyha úgy körülnézzünk a határainkon kívül, hogy micsoda áldász gyűlölködés van itt a néptörzsek között, és ha valaki többet tesz annál, mint amit várnának tőle, akkor úgy önként elő is felkelti a csodálkozást, ugye az érdeklődés, hogy ki lehetsz te, aki beszédbe elegyedsz velem, noha én samáriai asszony vagyok, te pedig zsidó vagy, és a zsidóknak nem szokásuk, hogy barátkoznának a samáriaiakkal. Tehát azt tudnánk elmondani, hogy a bizalom megszerzésének már is nagyon jelentős következménye van, és ez az, hogy a másik emberben felkelti az érdeklődést, és elindul a beszélgetés, elindul a kapcsolat. És Jézusnak ez módot ad, hogy ezután válaszoljon az asszonynak, és így közösség alakuljon ki közte és az asszony között. A 10. vers szerint Jézus ezt válaszolja. Felelt Jézus és mondta néki, Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Milyen érdekes Jézus válasza. Jézus egy szóval sem mondott többet, mint amit ez az érdeklődés kiváltott. De Jézus rögtön miről kezdett bizonyságot tenni? Figyeljék meg, hogy Jézus először Isten ajándékáról beszélt. Azt mondta, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondta néked, adj innom, akkor te kérted volna őt, hogy adjon néked élő vizet. Először Jézus az Isten ajándékáról beszélt. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy általában az emberi világban, ha Istenről beszélnek az emberek, mit emlegetnek vele kapcsolatban? Mert Istenről beszélnek az emberek. Isten neve az nagyon közszájon forog. De mikor és milyen összefüggésben? Amikor emberek panaszkodnak, felrónak valamit, amikor emberek sopánkodnak, hogy az Isten ezt miért nem adta meg. Szóval az emberi világban általában úgy beszélnek Istenről, mint aki büntet. Mint aki valamit nem teljesít, valamit nem ad meg. És Jézus egészen másképp beszél Istenről, mint ahogy ahhoz az emberi világ hozzászokott. És először azt mondja a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát. Vagyis Istenről úgy beszél Krisztus, mint akinek ajándékai vannak az emberek számára. Isten az embert nem gúzsba akarja kötni, Isten az ember elé nem végemérhetetlen sok szabály, törvényt akar állítani, hogy a napi élet nehézségein kívül a vallás és a hit is jó nehéz legyen, hanem Isten ajándékokat rejteget magában, és ezeket szeretné az embernek átadni. Maga az élet, a nyugalom, a lehetőségek, a megváltozásra, a boldogság, emberekkel való kapcsolatok. Isten tel is tele van ajándékokkal az emberek számára. És Jézus ezt csak úgy megérinti, ha ismernéd az Isten ajándékát. És a másik döntő szó, amit mond, és hogy ki az, aki azt mondta te néked, hogy adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. A másik fő kifejezés az élő víz. Jézus tanításaiban nagyon nagy hangsúlyt kapott ez a földi életében, amikor ő élő vízről beszélt. Ugye a víz az életünkhöz legnélkülözhetetlenebb anyag. A szervezetünk nagy része is vízből áll. Táplálék nélkül sokáig el lehetünk, de víz nélkül, folyadék nélkül nem. Jézus itt egy jelképes dologról beszélt, élő vízről, hogy ahogy a testnek kell a víz, a fizikai folyadék, ugyanúgy a léleknek, az emberi személyiségnek szüksége van élő vízre, vagyis lelki táplálékra, valami olyan nélkülözhetetlen anyagra, ami Istentől származik. De Jézus csak ezt mondja, hogy élő víz. Meg vagyok győződve arról, hogy a samáriai asszony nem sokat értett ebből. Ha ismernéd az Isten ajándékát, te kértél volna és kaptál volna élő vizet. Lehet, hogy ezeknek a szavaknak a mélységét a samáriai asszony nem fogta fel, sőt biztos vagyok, hogy nem fogta fel, de Jézus hangsúlyozásában az ünnepélyességet, a komolyságot, a megfontoltságot mindjárt megérezte. Érezte, hogy ez az ember komolyan beszél és tenni akar érte valamit. És ezért mondja most az asszony a 11. vers szerint, mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Honnan vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy éte a mi atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fia is, és a jószága is? Tehát figyeljük meg, hogy az asszony, bár nem értette tökéletesen, hogy Jézus mit akar ezzel mondani, hogy Isten ajándéka, élő víz, de rögtön válaszolt, miért? Mert a bizalom továbbra is fennmaradt benne. És most már azt mondhatnánk, hogy ennek az asszonynak a lelkében túl az érdeklődésen valami más is kezd kialakulni. És ezt talán így nevezhetném a vágyakozás kifejlődése. Ez az asszony arról kérdezi Jézust, hogy tulajdonképpen mi ez az élő víz, vagy ki vagy te, aki többet tudsz ajánlani nekem annál, mint amit Jákob, a mi ősatyánk adott az ő népének. Az asszony tehát elindul a vágyakozás útján, bizalom, érdeklődés, vágyakozás minden emberi kapcsolatban alapvető kategóriák. Mondhatnám azt is, hogy ha egy embernek megszereztük a bizalmát, előbb-utóbb törvényszerű, hogyha mi igaz kapcsolatot akarunk vele létesíteni, hogy ő benne érdeklődés támadjon az igaz dolgok iránt. És akiben érdeklődés támad, előbb-utóbb vágyakozni fog arra, hogy túl most már az érdeklődésen, ami sokszor felszínes marad, egy mélyebb érzésnek engedjen utat, és ez az, hogy vágyakozzék az igazságra, az igaz életre. És ez megint csak lehetőséget ad Jézusnak, hogy tovább folytassa a beszélgetést. Tudnék, a 14. versben Jézus így válaszol, a 13. verstől Jézus így válaszol, felelt Jézus és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjuhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjuhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek húdfeje lesz ő benne. Kedves hallgatók, ez is egy rövid kijelentés volt, de ebben a rövid kijelentésben három alapvető dolgot szólaltatott meg Jézus Krisztus. Jézus beszélt arról, hogy az emberek itt a földön keresnek, szomjuhoznak, vágyakoznak táplálékra, vízre. De ez a föld, ez a világ csak olyan táplálékokat tud adni, csak olyan vizet tud felszolgálni, ami után az emberek újra megszomjuhoznak. A földi eszmék, a földi tanítások nem elégítik ki az ember lelki szükségleteit. Jézus Krisztus egy olyan tanítást, egy olyan eszmét akar adni, ami oltja az ember szomját. Ugye nem arról van szó, hogy aki ebből a vízből iszik, az soha meg nem szomjúhozik, tehát hogy egyszer és mindenkorra elég ebből a vízből meríteni, hanem arról van szó, hogy aki megismeri Istent és megismeri Jézus Krisztust, az annál inkább és bőségben szeretne venni ebből a forrásból. És ez egy olyan forrás, ami után nem lesz az embernek hiánya és szükséglete. Ez az első dolog. A második dolog, amit Jézus mondott, szinte úgy nem is tűnik rögtön a szemünkbe, de tessenek megfigyelni, hogy Jézus azt mondta, hogy én vizet adok, és aki elfogadja ezt a vizet, az kútfő lesz. Milyen érdekes, szép, jelképes párhuzam. Ha valaki elfogadja a vizet, kútfő lesz. Vagyis az az ember, aki Krisztus tanításaival oltja a szomját, aki tanításért, a kérdései megválaszolásáért Krisztushoz fordul, az nem csak önmaga fog választ kapni a kérdéseire, hanem mások számára is tud majd válaszokat adni. Ez egy nagyon szép jelkép, hogy azt mondja Jézus, hogy te, ha befogadod a vizet, akkor az nem egyszerűen csak neked szolgál majd örömödre, hanem te kútfő leszel. Tehát te olyan kútfő leszel, hogy másoknak is át tudod adni ezt a vizet. Ez a második dolog, amit Jézus ígért a samáriai asszonynak, hogyha kívánkozol erre a táplálékra, nem csak a te életedet oldja meg, hanem te más emberek életének megoldásában is részes lehetsz. És a harmadik dolog, amit Jézus mondott, hogy nem akármilyen kútfő lesz az az ember, aki tőle akar vizet meríteni. Jézus azt mondta, hogy örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Itt a fő kifejezés a buzgó. Ugye nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a keresztény hit és a keresztény vallás az annyit jelent, hogy az élet nehéz kérdéseiben ad eligazítást, vagy amikor nehéz körülmények között vagyunk, vagy a hit kivezet bennünket a nehézségekből. De hát aztán amolyan hullámhegy, hullámvölgy a keresztény élet, hiszen a visszaesések azok elkerülhetetlenek. Jézus ott itt annyira világosan mondta, hogy aki tőle nyer mindig tanítást, aki élő kapcsolatban marad vele, annak buzogni fog a víz a kút fejéből. Tehát az nem ideig, óráig lesz majd keresztény és hívő, hanem az élet minden egyes pillanatában, minden egyes helyzetében más emberek számára vigaszt, útmutatást, erőt tud közvetíteni. Tehát figyeljük meg, hogy ebben a kis kifejezésben, hogyha valaki ebből a vízből iszik, melyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúzik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez a három döntő dolog van, amiben Jézus igyekezett megnyugtatni ezt a samáriai asszonyt, hogyha erre a vízre áhítozik, az ő élete is megoldást nyer, más emberek számára is tudja képviselni az igazságot, és állandóan, folyamatosan élhet majd ilyen élet, ilyen megváltozott élet szerint. És ez az a mozzanat, ez a János 4. fejezet 14. verse, amely fölkeltette Liszt Ferenc érdeklődését, felírtam a táblára, hogy a zongora műve mottójaként ő ezt írta fel, János 4.14, és utána a szöveg. Hogyha valaki ebből a vízből iszik, soha meg nem szomjózik, hanem ez a víz örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne, és erre komponálta a Villa d'Este szökőkutyai című művét, amely Lisztnek lehet mondani az egyik legvirtuózabb zongorajátéka, de figyeljük meg, hogy a virtuózitás mögött azért Liszt törekedett arra, hogy a lelki mélységét is kifejezzenek a János 4.14-nek, egy áttetsző, egy tiszta, egy világos élethez jut az, aki Jézus Krisztust megismeri, és aki táplálékért ő hozzáfordul. Cifra György előadásában szólal meg ez a zene, amelynek a meghallgatásakor, tehát felhívnám a figyelmüket, hogy ne csak a virtuózitásra legyünk figyelmesek, szint úgy előttünk ömlik a víz, és csillámlik, és pereg, és buzog lefelé, hanem főleg a zeneműnek a végén, ott rejlik az a mélység, amelyben Liszt szerette volna kifejezni ennek a bibliaversnek a lelki mélységeit is. Mennyi vízre vágyakozunk, mennyi tanítást, mennyi földi eszmét raktározunk el, ami után újra megszomjózunk. Jézus Krisztus tanításai állandóan táplálékul szolgálnak, és mások számára is át lehet adni. Ez az ember élet igazi helyreállítása. Mert az emberi életnek nem lenne igazi helyreállítása, ha csak mi kapnánk meg a válaszokat. Az emberi életnek az igazi helyreállítása az, hogy olyan válaszokat kapunk, amelyeket lehet képviselni, és amelyekkel másokat is meg lehet menteni. Ez teszi az emberi életet boldoggá, és valóban értelmessé. Tehát Liszt, a Villa d'Este szökőkutyai. Beszélgetésnek a tanulmányozását, mert most egy fordulóponthoz érkeztünk Jézusnak valóban csodálatos szavai után, amelynek a zenei feldolgozását hallhattuk. A 15. versben az asszony ezt mondja. Mondta néki az asszony, Uram, adnékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Hát itt világossá lehet előttünk, hogy tényleg erről van szó, a vágyakozás kifejlődése és kiteljesedése, mert itt az asszony azt mondja, hogy Uram, adnékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Nyugodtan mondhatnánk azt, hogy ahogy a beszélgetés most fordulóponthoz érkezett. Miért? Nem tudom, hogy hányan érezték azt az örömet, amikor emberekkel való kapcsolatukban az a másik ember komolyan kezdett nem érdeklődni csak. Az is nagy dolog. Nem akarom azt lebecsülni, hogyha valaki már nagyon komolyan érdeklődik igazságok felől. De amikor valaki vágyakozik, valaki kívánva kívánja az életét megváltoztatni és megújítani. Ennél nagyobb dolog talán nincs is. Emberekkel való kapcsolatunkban ez a legnagyobb öröm, ami érhet bennünket, amikor látjuk azt, hogy emberek azt mondják, hogy na igen, most mit tegyek? Mint Nikodémus is azt mondta Jézusnak, hogy Uram, hát hogyan születhetek én újjá? Hát mondd meg, hogy hogyan változzam meg? Ugyanilyen forduló pont a beszélgetésben ez a 15. vers, amikor az asszony azt mondja, Uram, adnékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. És most itt egy érdekes dolog történik. Jézus nem folytatja a beszélgetést azzal, hogy egyre mélyebben és mélyebben tárja fel az asszony előtt az igazságokat. Hanem itt egy, talán úgy éreznénk, hogy a beszélgetésben egy törés következik be, Jézus itt megáll, és a következőt mondja. Mondanéki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. A következményekből kiderül, hogy Jézus itt komoly feddésben részesítette az asszonyt. Azért részesítette komoly feddésben az asszonyt, mert nyilvánvalóvá akarta tenni előtte, hogy ez az élő víz mindenki előtt nyitva áll, az asszony számára is. Nem az Isten részéről van hiba abban, hogy emberek nem változnak meg, hanem az emberek részéről, az emberek erkölcsi életében van valahol hiba, és Jézus most ezt a hibát fedte meg. Tudnék, ezt mondta neki, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Szinte az ember úgy beleremeg, és azt mondja, hogy hát Jézus elég kemény kritikával illeti itt az asszony. Rögtön rátapint a magán életének a legsúlyosabb hibájára. 5 férje volt, és akivel együtt él, az sem a férje. Tehát rögtön rátapint arra, hogy az asszonynak az erkölcsi múltja meglehetősen romlott. Az erkölcsi jelene is meglehetősen ingatag. De figyeljék meg, hogy ez egy nagy törvényszerűség, ez egy nem törés, hanem ezt szinte be kellene kereteznünk, hogy a Biblia azt mondja, hogy egy embert akkor lehet feddésben részesíteni, akkor lehet bírálni egy embert, amikor ő már komolyan vágyakozik valami után. Akkor egy embert, amikor ő benne nem támad fel még a jobb utáni vágy, tilos bírálni. Mert az az ember nem tudja azt elviselni. És biztos, hogy visszahárítja a bírálatot. Egy ember a bírálatot akkor tudja elviselni, amikor ezek az előfeltételek megvannak. Bizalom, érdeklődés, vágyakozás. Jézus itt megáll, és itt rátapint arra, hogy ez az asszony miért él boldogtalan életet. Nem Isten az akadálya, nem az élő víz hiánya. Isten mindenkinek akarja adni az élő vizet, az élet értelmét, a hitet, hanem az asszonynak az erkölcsi élete a legnagyobb akadálya annak, hogy az élete megújuljon, megváltozzék. De nagyon tessenek arra figyelni, és most már itten nem csak, hogy bekeretezem, de besatírozom, hogy az igazi feddés a Biblia szerint miben áll. Jézus nem azzal kezdte az asszonynak a bírálatát, hogy asszony, milyen életet élsz, hanem Jézus ezzel kezdte, menj el, és hívd ide a férjedet, és jöjj ide. Tehát micsoda gyengétség és micsoda szeretet nyilvánult meg ebben a bírálatban, mert Jézus ezzel azt mondta, hogy ha te vágyakozol az élő vízre, akkor ugye mással is szeretnéd megosztani, például aki hozzád legközelebb áll, a férjeddel. Hát menj be a faluba, hozd ide a férjedet, és kettőtöknek szeretnék beszélni arról, hogy az életnek mi a megváltozása, mi ez az élő víz. Figyeljük meg, hogy a Biblia arról beszél, hogy a feddés, a bírálat, a kritika mindig a legtökéletesebb szeretetben kell, hogy megnyilvánuljon. Mert Jézus azt mondja az asszonynak, hogy menj el, hívd ide a férjedet, és jöjj ide. És erre az asszony azt mondja, hogy nincs férjem. És erre Jézus mondja el az asszony helyett, hogy jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Figyeljék meg, megdicséri az asszony kétszer is. Azt mondja, jól mondtad, ezt igazán mondtad. Becsüli az asszonyt az őszinteségért. Becsüli azért a kis belátásért, azért a kis vallomásért, hogy nincs férjem. Szóval a feddés szeretetben, tapintatban kell mindig, hogy történjék. Mert hogyha nem így történik, a másik ember joggal érzi, hogy a személyét érte sérelem. Nagyon sokszor emberek azért hárítják el a kritikát, mert személyeskedőnek találják, és ebbe igazuk is van. Bírálni és kritikát gyakorolni csak úgy lehet, hogy az emberek közben azt érezzék, hogy nem a személyüket éri sérelem, hanem az általuk folytatott életvitel helytelen. Függetlenül a személyüktől, hogyha más ember tenné ezt az életvitelt, az is helytelen lenne. Tehát Jézus itt egy nagyon nagy példát mutat arra, hogy mikor kell feddeni, és hogy hogyan kell bírálni embert. Ha mindannyian Jézus tanítása és magatartása szerint élnénk, az emberi életben nem lenne annyi sok sértődés, nem lenne annyi sok összekülönbözés. Mert az emberi életben ugye kikerülhetetlen a feddés. Mindannyian rászorulunk arra, hogy bírálat tárgyai legyünk. Mert az életünkben sok-sok visszataszító dolog van. Csak az a probléma, amikor nem szeretettel hívják fel a figyelmünket a hibáinkra. És az görcsöt szül, akkor visszavágunk, és minden marad a régiben. Nos hát, hogy itt mennyire nem erről van szó, azt mutatja, hogy az asszony nem hárította el ezt a feddést. Nem mondta például azt, hogy most találkozol velem először, és hogyan te így mindjárt rátapintasz a gyenge pontomra. Nem mondta azt, hogy most, amikor én szeretném tudni, hogy hol van az az élő víz, te azzal foglalkozol, hogy nekem milyen a család életem. Hanem itt jön a beszélgetésnek az ötödik mozzanata, amely ugyancsak figyelmet érdemel, ez a 19. versben így hangzik. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Az asszony tehát elismeri azt, hogy Jézus rendkívüli ember. Elismeri azt, hogy Jézustól ő sok mindent várhat, ő prófétának tartja Jézust. Csak hogy most jön egy nagyon érdekes dolog. És ez az ötödik ponthoz én ezt írnám, hogy kitérés. Kitérés. Mert azért nagyszerű ez az elbeszélés, és én úgy gondolom, hogy azért van benne a Szentírásban, mert bemutatja azt, hogy a legtöbb ember milyen fokozatokon megy át az Istenhez való kapcsolatában. Nagyon sok ember bizalmat táplál az Isten kérdés iránt. Nagyon sok ember érdeklődést is mutat Jézus személye iránt. Nagyon sok ember komolyan vágyakozik is arra, hogy az életét a hit megújítsa, rendbe hozza. Nagyon sok ember még a feddéseket is elviseli, amit kap például a Szentírásból, hogyha komolyan olvassa. De nagyon sok ember itt ennél az ötödik mozzanatnál kibúvókat keres, és ez a kibúvó nagyon sok embernél az egyház kérdése. Ugyanis, ha emberek már eljutottak idáig, és a szívünk örülhet, amikor látunk embereket idáig eljutni, ez az a pont, amikor emberek felteszik a kérdést, na de hát hol van az igazi egyház? Hova tartozzon? Létezik-e egyáltalán a Földön egy tiszta, egy igazi Krisztust követő közösség? És nagyon sok ember hajlamos itt meg is állni. És azt mondani, hogy tovább azért nem megyek, mert mindez nagyon szép, Isten Krisztus, a tanítások nagyon szépek, na de hát, hogyha a földi életben ennek nincs igazi képviselete, akkor mindenki mondja a magáét, hát én akkor nem tudok választani, nem tudok dönteni, én lennék talán az a bölcs és okos, aki megmondaná, hogy hol van az igazi közösség, és nagyon sok ember itt leáll. Figyeljék meg, hogy az asszony ezt hogy fogalmazza meg. Tehát mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak. De ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Ez hát a kérdéses részlet. Azt mondja a samáriai asszony, aki idáig eljutott, aki most már komoly érdeklődéssel, vágyakozással tekint Jézusra, most azt mondja neki, hogy én samáriai asszony vagyok. Azt mondja a mi népünk, hogy itt Samária dombjain kell imádni az Istent, hiszen itt építette kultuszhelyeket neki. Ti meg a zsidók azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni az Istent. Hát hol kell imádni az Istent? Hol van az igazi egyház? Hol van az igazi közösség? Hova menjek, hogy én valóban mindig részesüljek abból az élő vízből? Hova tartozzam, hogy az én életem egészen más legyen, mint eddig volt? És szinte érezzük ebben a kérdésben azt, hogy ott van az asszonyban az, hogy ez lehetetlen eldönteni ezt a kérdést. Mi ezt mondjuk, ti ezt mondjátok. Ma is az emberek általában ezt szokták mondani. Ezek ezt mondják, azok azt mondják. Mindenki mást mond. Mindenki a maga igazát hajtogatja. Minden egyház azt mondja, hogy neki van igaza. Hát lehetetlen eldönteni a kérdést. Mint egy olyan kitérésnek szánja az asszony, amivel a legszívesebben talán végét is vetné a beszélgetésnek. Mint egy olyan kitérésnek szánja az asszony, amivel a legszívesebben talán végét is vetné a beszélgetésnek. Mindez eddig nagyon szép volt, na de én samáriai asszony vagyok, nem vagyok zsidó, hát hol kell imádni az Istent? És itt jön a beszélgetésnek a talán leghangsúlyosabb része. És azt hiszem, hogy a mai történelmi és egyházi körülményekben is nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a leghangsúlyosabb fejezet ennek a beszélgetésnek. Figyeljük meg Jézus válaszát a 21. verstől a 24-ig, itt egy kicsit részletesebb lesz a felelet. Mondta néki Jézus: asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Kedves hallgatók, ebből a Jézusi válaszból én két döntő dolgot szeretnék kiemelni. Először is, ha elolvassuk ezt a néhány verset, kiderül-e számunkra az, hogy Jézus állást foglalta a kérdésben, hogy melyik az igazi egyház? Samáriában van Istennek igazi képviselete, vagy pedig Jeruzsálemben jön ki az igazi tanítás az üdvösségre? Figyeljük meg, hogy Jézus állást foglalt ebben a kérdésben, a 22. vers végén olvashatjuk ezt a kijelentését, hogy az üdvösség, mármint az üdvösség ismerete, az üdvösségről szóló tanítás, tehát az üdvösség a zsidók közül támadt. Tehát ezt Jézus nem rejtette véka alá. Jézus nem azt mondta, hogy Samáriában is elfogadnak egy Istent, Júdeában is elfogadnak, mindegy, hogy mit fogadnak el, az a fő, hogy Istent elfogadnak, és több vita ne is legyen. Jézus tehát nem volt ilyen gondolkodású, mint ahogy ma gondolkodnak emberek, hogy hát ez az ember is elfogad, ez az egyház, ez a vallás, és mindenki egy Istent fogad el, többet ne is beszélgessünk a kérdésről, ez a lényeg, mindenki meghajol egy Isten előtt, és ez elegendő. Nem. Jézus azt mondta, hogy az üdvösség a zsidók közül támadt. Tehát, hogy Istennek mindig van egy választott népe. A történelemben mindig van egy közösség, amelyben ott él az igazság képviselete. Az üdvösség a zsidók közül támadt. Ugye ezzel Jézus nem azt mondta, hogy a zsidó nép különb lenne, vagy Júdeában jobb emberek lennének. Sajnos ez távolról sem volt igaz. Aki elolvassa az Ószövetség 15 évszázadáról szóló feljegyzéseket, láthatja, hogy a zsidó nép körében mennyi lázadás, pártütés, Istenhez való hálátlanság ütötte fel a fejét, de a tanítás, az üdvösség ismerete az innen támadt. Nem Samáriából, nem a görögöktől, nem a kínaiaktól, nem a hinduktól, nem. Az Isten igazsága, az üdvösség ismerete a zsidók közül támadt. De arra szeretném fektetni most a hangsúlyt, ami ezután következik. Mert Jézus bizonyságot tett ugyanarról, hogy mindig van egy igazi egyház. A történelemben mindig van egy igazi közösség, tudnék, amelynek a tanítása igaz. De Jézus ezt mint egy mellékesen mondta. Nem erre tette a hangsúlyt, hanem Jézus arra tette a hangsúlyt, hogy az Isten lélek, az Isten élő, létező személy, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert Isten is ilyeneket keres az ő imádójul. Tehát Jézus világossá tette, hogy az önmagában még, hogy valaki a választott nép közé tartozik, nem fog senkit se üdvözíteni. Az üdvösség ugyan innen támadt, de az, hogy valaki zsidónak születik, vagy Jeruzsálembe megy fel áldozatot bemutatni, az önmagában még senki embert nem tesz jobbá, ha nem párosul hittel, személyes meggyőződéssel, ha nem keresi úgy Isten, mint az igazság Istenét. Jézus itt arra tette a hangsúlyt, hogy a Föld bármely pontján lehet az Istent keresni. Ez nem Sion hegyéhez és nem Garizim hegyéhez van kötve, nem Júdeához és nem Samáriához, hanem két dologhoz van kötve. hogy az ember lélekben és igazságban keresi az Istent és az élet megoldását. Nagyon fontos mind a két szó lélekben is, tehát egy szívbéli törődéssel, vágyakozással és a Szentlélektől indítatva, de igazságban is. Ugye sokszor szoktam idézni Coleridge-nak, az angol költőnek a kijelentését, aki azt mondta, hogy aki nem az igazságért keresi az Istent, az előbb-utóbb egy egyházat fog megtalálni. És aki egy egyházat talál meg, az előbb-utóbb jobban fogja önmagát szeretni annál az egyháznál. És így az önzés pokoli köre bezárul. Aki nem az igazságért keresi Istent, az legfeljebb egy egyházat talál meg, és innen vissza aztán önmagát fogja megtalálni, és az önzés köre bezárul. De aki az igazságért keresi az Istent, akár a választott nép között, akár a hívő közösségben, akár azon kívül, megtalálhatja az Istent, és Isten olyanokat keres az ő imádójul, akik őt lélekben és igazságban imádják. Tehát nagyon szeretném felhívni erre a figyelmet, hogy mindkét bibliai tanítás egyenlőképpen fontos. Az is, hogy mindig van egy igazi választott nép, egy igazi keresztény közösség, ilyen mindig van a történelemben. De a pusztán odavaló tartozás még nem tesz méltóvá az üdvösségre. Ott is személyes hitre és meggyőződésre van szükség, és a másik, hogy erre a személyes hitre és meggyőződésre választott közösségen kívül is eljuthatnak az emberek, és engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban a sorozatunk során sokat használt Ellen Gould White Jézus élete című könyvéből felolvassak pár mondatot, hiszen ebben a könyvben a samáriai asszonnyal való beszélgetésről egy egész részletes fejezet szól. Itt azáltal kerül az ember közösségbe Istennel, hogy egy szent hegyet vagy egy szent templomot keres. Még egyszer hadd olvassam. Nem azáltal kerül az ember közösségbe Istennel, hogy egy szent hegyet vagy egy szent templomot keres. A vallást nem szabad külső formákra vagy ceremóniákra korlátozni. Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől jön. Ha helyesen akarjuk szolgálni őt, az isteni lélektől kell születnünk. Ő megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességekkel ruház fel, hogy ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata iránt készséges engedelmességgel ajándékoz meg. Ez az igazi Isten tisztelet, a Szentlélek munkájának gyümölcse. A lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható Isten előtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott megnyilvánul a lélek munkája, és az Isten megnyilatkozik annak az embernek. Ő az ilyen imádókat keresi. Arra vár, hogy elfogadhassa, fiaivá tehesse őket. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, ne közösséget és ne egyházat keressünk. Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől jön. Más kérdés, hogyha valaki keresi azt az Istentől jövő vallást, előbb-utóbb meg kell, hogy találja azt az egyházat, amely képviseli azt az Istentől jövő vallást, de fordítva nem képzelhető el. A Biblia szerint tehát a földi történetben mindig van egy közösség, amely képviseli az isteni tanításokat, amely valóban azt mondja, amit a Biblia hirdet, méghozzá makulátlanul és szeplő nélkül. Ez nem annyit jelent, hogy abban a vallásban mindenki igaz lenne, sajnos nem. Egészen a végső időkig, az úgynevezett késői eső idejéig, amelyet így nevez a Szentírás, amikor a földi történelem végén a hét csapás előtt a nagy evangélium hirdetés lesz, csak akkor lesz tiszta és tökéletes egyház. Addig még az igazi közösségben is vegyülnek egymással az olyan emberek, akik komolyan gondolják a hitet, és az olyan emberek, akik nem gondolják egészen komolyan. Mindig van tehát egy választott, egy igazi közösség, de Jézus arra helyezte a hangsúlyt, hogy ebben vagy ezen kívül egyaránt arra van szükség, hogy lélekben és igazságban keressék és imádják az Istent. És figyeljük meg, hogy ezek a szavak kiváltották hatásukat. Tudnék, a 25. vers szerint az asszony ezt mondta, Tudom, hogy ha a messiás eljön, akit Krisztusnak mondanak, mikor az eljön, megjelent nékünk mindent. Mondta néki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Tehát figyeljük meg, hogy a kitérés után az asszony újra visszamegy a főcsapásra, és hitet tesz a messiásról, tehát ide írhatnám, hogy a messiás felismerése. Megint csak azt láthatjuk, hogy itt egy személyes felismerésről van szó. Az asszony először bátortalanul kimondja, hogy én tudom, hogy ha a messiás eljön, akkor ő megjelent nékünk mindent. Ugye ez is mutatja, hogy az asszony azért ismerte a Szentírást, különben is a samaritánusok, ahogy látni fogjuk a vetítés során, elfogadták a Szentírás bizonyos részeit, például Mózes 5 könyvét. És ez az asszony mélyen érdeklődött afelől, hogy ki lesz a messiás, ki lesz a megváltó, és a 26. vers szerint Jézusnak ekkor már csak ezt kellett mondani, én vagyok az, aki veled beszélek. Jézus tehát a beszélgetés végén leleplezte önmagát. Milyen érdekes, hogy kezdődött azzal, hogy vizet kér, közben aztán nem is olvasunk arról, hogy kapott-e vizet, valószínűleg nem kapott vizet, mert az asszony szinte rabul ejtette a beszélgetés varázsa, és Jézus se a szomjúságával törődött, hanem azzal, hogy egy embert megmenteni az aránytalanul többet jelent, mint a szomjunkat oltani. És figyeljük meg, ahogy az asszony hallja ezeket a szavakat, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, az asszony bemegy a faluba, közben megjönnek a tanítványok az étellel, ugye ezt nem szeretném már felidézni, és a faluból kihívja az asszony a samaritánusokat, tehát Sikár város lakóit, és a 39. verstől a következőképpen olvashatjuk, hogy valóban igaz volt Jézus kijelentése, hogy örök életre buzgó víz kútfeje lett az asszonyban, hiszen nem csak ő maga kapta meg a válaszokat a kérdéseire, de most már más embereket is tud késztetni arra, hogy Jézushoz jöjjenek. Abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Ugye megdöbbentő a hatás, hogy az asszony beszédére kimennek Jézushoz a város lakói, és ott marasztalják, tehát ne felejtsük el, hogy ellenséges viszonyban vannak egymással, és ennek ellenére ott marasztalják Jézust 2 napig. És sokkal többen hittek a maga beszédért, és azt mondták az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ő a világ üdvözítője, a Krisztus. A magam részéről ezt a történet méltó lezárásának tekintem. Hogy ezek a samaritánusok azt mondják az asszonynak, hogy nem azért hiszünk, mert olyan szépeket mondtál a megváltóról, mert te felismerted a messiást, hanem mi kimentünk hozzá, mi személyesen beszélgettünk vele. Nem a te beszédedért hiszünk immár, hanem magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Tehát ezek a samaritánusok is személyesen meggyőződtek arról, hogy kicsoda Krisztus. Erre a bizonyos személyes meggyőződésre van szükség. Amit Jézus így mondott, az Isten lélek, és szükség, hogy akik őt imádják, lélekben és igazságban imádják. Kedves hallgatók, ezért hatalmas nagy ez a történet, mert túl a tartalmi vonatkozásokon minden emberi kapcsolat számára felállítja ezt a törvényszerűséget. Az az ember, aki másokkal igaz emberi kapcsolatba szeretne jutni, azok a keresztények, akik méltók erre a névre, azok ezeken a fokozatokon keresztül keresik meg az embereket. És akik nem ezeken a fokozatokon keresztül keresik meg, azok nem Jézusnak igazi követői. Akik az embereket, hogy úgy mondjam, le akarják venni a lábukról, akik valami gyors meggyőződésre és hitre akarják kényszeríteni, ezek nem Jézus igazi követői. Jézus bemutatta az életében azt, hogy az emberi viszonyokban a legfontosabb a bizalom megszerzése. Utána a fő dolog, hogy a másik emberben személyes érdeklődést támadjon. Ez az, amit mi nem tudunk pótolni. erre a másiknak kell eljutnia. És minden szavunknak, minden cselekedetünknek olyannak kell lenni, hogy abban a másik emberben ne akadályozzuk a személyes érdeklődést. Hogy ne előítéleteket támasszunk, ne botránkoztassunk meg embereket, hanem segítsük az őszinte, tiszta érdeklődést. És utána örüljünk annak, amikor abban az emberben úgy döntéssé érik az érdeklődés, ő vágyakozik, ő valamit szeretne megkapni az egész életére nézve, de ugyanúgy az igazi kapcsolatban ott kell, hogy legyen a helye a feddésnek is. Igenis, rá kell, hogy mutassunk emberek hibáira és bűneire, olyanokra, amelyek akadályozzák őket az igaz életre való jutásban, de mindig csak akkor, amikor látjuk, hogy már megerősödött bennük a vágyakozás, és nem fogják visszahárítani ezeket a feddéseket. És utána, hogyha találkozunk az emberek világában a kitéréssel, hogy emberek el akarják csapni a beszélgetéseket az, hogy ugyan hát ki tudja azt, hogy hol van az igazság, hol van az igazi egyház, akkor bizonyságot tehetünk amellett, hogy nem is egyházat kell keresni, hanem először Istent kell keresni, először az igazságot kell keresni, rendkívül veszélyes először egyházat keresni. Rendkívül veszélyesnek tarthatjuk azt, hogyha emberek nagyon gyorsan csatlakozni akarnak valamilyen egyházhoz. Hát mi alapján csatlakoznak? Mi alapján tudják azt lemérni, hogy valóban egy igaz egyházhoz csatlakoznak, és nem valami érzelmük tévesztette meg őket. Ne felejtsük el, hogy mi emberek rendkívül hajlamosak vagyunk az elfogultságra, jobb és bal felé. Ha valahol rosszat tapasztalunk, akkor esetleg onnan távozunk, ha valahol jót tapasztalunk, akkor esetleg ott maradunk, és nem egyéb, mint keletce és kísértés, ami történik velünk. No hát, az embereket abban kell megerősíteni, hogy Istent keressék, az Isten igazságait, az élő vizet, mert az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, és emberek jussanak el a személyes megváltó megismeréséhez. Jézus Krisztusnak a személyes megismeréséhez és elfogadásához, és az a Jézus Krisztus, akit ők megismertek, el fogja vezetni őket az igazi egyházba. De akkor Jézus Krisztus vezesse el őket, ne emberek. Jézusnak van egy ilyen ígérete János Evangélium a 10. fejezetében, hogy aki nem rablókra hallgat, nem béresekre hallgat, hanem a jó pásztorra hallgat, a jó pásztor majd kiszólítja őket mindenféle akolból, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Kívánom azt, hogy Jézusnak ezt az ígéretét mind több ember kihasználja. És ezt figyelmeztetésként is vegye, hogyha valaki csatlakozik valamely vallási közösséghez, az ne pusztán egy emberi elfogultság vagy egy emberi döntés legyen, hanem Jézusnak a személyes vezetése nyomán megérlelődött és beteljesedett döntés legyen, amihez szinte Isten vezette el. Néhány összefüggésre szeretnék még rámutatni a vetítés során. Kérném szépen most tehát, hogy ezt kezdjük el. Samária dombjait láthatjuk, és azok közül a kultuszhelyek közül egyet, amelyeket ezek a samaritánusok emeltek. Ugye a zsidó nép vallásilag megoszlott az asszír hódítás során, és akkor, amikor az ország ketté szakadt, még előbb, tehát Salamon idejében ez a megoszlás már elkezdődött, de az asszír hódítás után még erősebbé vált, és az északi ország részben, Izraelben sorra emelték ezeket a félig pogány, félig zsidó kultuszhelyeket. Egy ilyen feltárást mutat ez a kép, annak bizonyításául, hogy valóban joggal mondhatta a samáriai asszony, hogy ti Jeruzsálemben imádjátok az atyát, mi pedig Samáriában, tehát Garizim hegyén, mert hiszen több ilyen kultuszhelyet emeltek, és így akarták megkülönböztetni a maguk vallását a zsidókétól, noha abból sok elemet megtartottak, illetve tovább gyakoroltak. A következő képünkön láthatunk samaritánusokat, ahogy a Tórát széthajtogatják, ma is élnek különben samaritánusok, akik a zsidó vallásból csak bizonyos könyveket, tehát főleg Mózes 5 könyvét fogadják el, tehát bizonyos ószövetségi iratokat ők is szentnek tartottak, de ezekhez hozzávegyítettek más ókori vallásokat, Baál és Asera vallást legfőképpen. A következő képünkön láthatunk egy samáriai kutat éppen Sikár környékén. Ezeket a kutakat, ahogy a beszélgetésünkben is olvashattam, még Jákob idejében ásták az izraeliták, akinek a fiai itt táboroztak, és a nyájukat itt legeltették. Tehát nagyon régi kutak voltak. Egyébként hát azért maradt rájuk ez, hogy a Jákob kutja, mert itt a víz nagyon nagy érték. Mondhatnám itt ezeken a fennsíkos részeken a legnagyobb kincs a víz, nem csak az emberek fennmaradása, hanem a meglehetősen nagyszámú nyáj és állatsereg fennmaradása szempontjából is, és ezért természetesen maradtak ezeken a kutakon a nevek, hogy a Jákob kutja, a Jákob forrása. Nos, a következő képünk már az első feldolgozást mutatja egy római katakombából, az időszámításunk szerinti 3.-4. századból való ez a katakomba ábrázolás rendkívül egyszerű, tehát középütt a kút, jobb oldalt Krisztust, bal oldalt a samáriai asszony, és látjuk, hogy korsóval jön vizet meríteni, és Jézus kiterjesztett jobb keze jelzi azt, hogy Jézus kezdeményezte ezt a beszélgetést. Nyilván az asszony gyorsan meríteni akart és hazamenni. Ha Jézus itt nem kezdeményez, soha beszélgetés nem létesül. Jézus az, aki, ahogy az elmúlt előadáson is említettem, erre a kezdeményező szeretetre páratlan példát mutatott az életében, és minden tanítványa számára örökségül hagyta, hogy ne csak akkor kezdeményezze a szeretetet, amikor van a szeretetnek alapja és légköre, hanem akkor is, amikor a másik ember egyáltalán nem befogadó képes, vagy szinte ki akar térni a kapcsolat elől, a szívesség, a tapintat, az udvariasság, krisztusi erény, és Jézus erre mutat csodálatos példát, hogy az asszonyt megállítja a hazafele vívő úton ezzel az egyszerű kérdéssel, tehát, hogy adj innom. A következőkben láthatjuk, hogy a téma a középkor során is feldolgozásra talált Jan Hőszt, németalföldi holland mesterműve, majd kinagyításokat is látunk erről, de most nézzük meg az egész képet, mit is mutat itt a festő. Bal oldalt az asszony, hogy éppen merít a kútból. Figyeljék meg, hogy nem is annyira a vízre vagy a korsóra ügyel, hanem a tekintete teljesen Jézusra szegeződik. Jézus jobb oldalt látjuk jellegzetes középkori bemutatásban. A középkori Jézus ábrázolásokra ez jellemző. Az arccal, a portréval még nem tudnak sokat kezdeni. Így egy bizonyos szempontból az nem annyira jelentéses, de Jézusnak az alakja, a magatartás, az a finom tapintat, ahogy a bal kezét felemeli, a visszahúzódás, a szerénység, a visszafogottság, de ugyanakkor a bölcsesség, amelyet közvetve láthatunk, hiszen az asszonynak ezt a páratlan figyelmét más nem magyarázhatja. Ez van a kép előterében. A kép hátterében láthatjuk a visszaérkező tanítványokat, hogy mivel érkeznek vissza, ez egy kis humoros megjegyzésre adhat majd alkalmat, de most nézzük a kinagyításokat. Ez tehát az asszony, aki merít a kútból, de láthatják, hogy a szeme, a tekintete, szóval a szíve, lelke, az szomjúhozza a jézusi tanításokat. Talán, ha még közelebbről megnézzük ezt az arcot, láthatjuk, hogy már amennyire a 14.-15. században belső emberi érzelmeket kifejezni tudtak, ez a német alföldi festő ezeket kifejezte, az a mély meggondolás, az a komoly oda szegeződése a szemeknek, igen, itt valami nagy dolgot remélhet ez az ember, és kap is Krisztustól. Most nézzük meg a jobboldali kinagyítást, itt láthatjuk tehát Krisztus arcát, és a háttérben, ahogy említettem, nézzék meg, hogy milyen finom iróniával érzékeltette a festő, hogy ő nagyon is tud arról, hogy milyen ádász gyűlölködés van a samaritánusok és a zsidók között. Itt öt tanítványt látunk, az elülső, gondolom úgy Péter vonásait fedezhetjük fel, az ősz haj, ősz bajusz és szakál. Jobb kezében egy tálcát tart, mindössze egy hal van rajta. Ilyen eredménnyel járt a követségük a városba, éppen hogy csak kaptak valami élelmet. Ugye a Bibliából ez nem így derül ki egészen, de a festő leleményét dicséri, hogy a képnek ebben a háttér jelenetében is el tudott rejteni valami jelentéses mozzanatot, hiszen ezzel érzékelteti ő, amit máshogy nem is lehet érzékeltetni a festészet nyelvén, hogy olyan helyen ült le Jézus egy kúthoz, ahol semmi jóra nem számíthatott, Samáriában a zsidókat gyűlölték, hogy az evangéliumokból értesülünk arról, hogy Jézusnak máskor szállást sem akartak adni, amikor a Boanergész fiai ugye tüzet akartak aláhozni az égből János és testvére, mert annyira sértőnek találták a samaritánusok visszautasítását. Ott azért egy kulacs is lóg a másik tanítvány kezében, ennyi mindössze, amivel visszatérhettek. A következő képünkön Paolo Veronese 16. század végi olajfestménye, az itáliai korabarokk jellegzetes vonásait viseli magán, baloldalt Jézus alakja a későbbi templomfestészetben megszokott kegyes, ájtatos Jézus ábrázolás. Itt sincs túl sok karakterisztikum az arcon. Jobb oldalt az asszony szintén hasonló beállításban, hogy a vízzel törődik, de azért a figyelme Jézus felé irányul, és háttérben szintén a tanítványok, ahogy jönnek vissza. Talán itt is kérnék szépen kinagyítást. Itt láthatjuk Jézus alakját, megint azt kell, hogy mondjuk, hogy nem az arc kifejezéssel, a portré ábrázolással egyénít a festő, hanem a kéztartás fejezi ki a kezdeményezést, és azt, hogy Jézus valóban segíteni akar ezen az asszonyon, és jobb oldalt láthatjuk a másik kinagyítást, ez pedig a samáriai asszony, aki nem várt találkozás részese Sikár határán. A következő képünkön Rembrandt próbálkozásait láthatjuk. Az első változat az 1630-as évekből, talán messziről nem látszik annyira, de itt is rajta vannak a tanítványok, hogy éppen érkeznek vissza. Jézus a kép középterét foglalja el, hiszen ő az, aki tanít és magyaráz, ugye a feltartott jobb kéz. Az asszony, aki látszólag foglalkozik csak a vízmerítéssel, de itt is ugyanaz a jelenet, amit láthatunk, hogy évszázadról évszázadra így ábrázolnak a festők. Másért jött ki, amit most kap, és önkéntelenül szegeződik a tekintete Jézus, a háttérben pedig a városnak bizonyos falai, tornyai. Rembrandt második kísérletét kérném, ez egy részkarc, jobb oldalt szintén, ahogy jönnek vissza a tanítványok, középütt van itt a samáriai asszony, ahogy szinte megáll a munkája közben, elfelejtkezik arról, hogy miért jött, és baloldalt egészen különleges testtartásban, mint egy Jézusnak az alázatát mutatja be, aki nem törődve fáradtsággal, szomjúsággal azért élt, hogy az emberek számára megoldást hozzon. Ez a munkájának és küldetésének való teljes alávetettség nyilatkozik meg ezen a Jézus ábrázoláson, de Rembrandt még ezután is alkotott egy harmadik képet, ez az olajfestmény van most előttünk. Itt is ugyanaz a hármas elrendezés, úgy látszik megmaradt ennél, hogy középre a samáriai asszonyt fesse meg, háttérben a tanítványok, ahogy jönnek a városból. Milyen érdekes 17. századi életkép, hogy még egy kis pufók gyermek is itt van az asszony mellett, itt fogja a kutnak a káváját. Tehát Rembrandtnak az irányú törekvése fejeződik itt ki, hogy egészen a hétköznapok világába ágyazza bele a történetet, mint hogy valóban ott is történt. Itt is baloldalt látjuk Jézust, és ugyanaz a beállítás, mint az előbbi részkarcon, csak egy kissé talán határozottabb és méltóságteljesebb Jézus viselkedése. Itt azonban ehhez azt fűzhetjük hozzá, hogy ez azért meglepő és azért csodálatos, mert Jézus a fáradt és szomjas Jézus úgy beszél itt, úgy ül itt, mint hogyha a lehető legjobb körülmények között fejthetné ki a tanításait. Tehát ismét csak a hit erejével élő Krisztusnak a Rembrandti megelevenítését láthatjuk. Következő képünkön egy 20. század eleji ábrázolás, egy Odilon Renon nevű francia festő műve, amely egy kicsit a szürrealizmus világába visz, nem is mondanám azt, hogy túlságosan bibliai ihletésű, de mégis ez a képének a címe Jézus és a Samáriai asszony. Mi az, ami ebben a beállításban is figyelemre méltó? Elsősorban a szín és a fénykezelés, hogy a Jézusból származó erőt, szeretetet, ugye ez a megvilágított, szinte ilyen szív alakúan megvilágított benső fejezi ki, és közben az asszony, akinek viszont megvilágosodik az értelme és az élete, talán közelebbről is kérem ezeket a kinagyításokat, itt van tehát Krisztus alakja, nem itt sem a portré a döntő, az arckifejezések ábrázolásáról lemond, hanem inkább a Jézus belsejéből származó meleg, melegség, tisztaság, világosság az, amit kifejez, ez a vörössel szembeni sárga kontraszt, és a baloldali kinagyításon pedig láthatjuk az asszonyt, aki mélyen magába szívja ezeket a szavakat. Ez viszont egy teli találat, és a 19.-20. század fordulóján ezért becsülnünk kell ezt a francia festőt, hogy ezt meglátta, hogy mennyire törvényszerű az asszony átalakulása fokról fokra, ahogy magába szívja és belülről változik meg. Tehát ezek a bizonyos fokozatok, hogy bizalom támad benne, érdeklődést kelt fel a szívében, őszinte vágyakozással kérdezte Jézust, és akkor, amikor elfogadta a feddést és kitérni akart, akkor is érezte Jézus csodálatos finomságú válaszában azt, hogy valóban az ő javát akarja az az ember, aki vele beszél, és egy emberi élet átfordulása, átminősülése, átvalósulása állhat előttünk. Köszönöm szépen, két hét múlva a boldog mondásunkkal folytatjuk.